Hatodik fejezet. Épül a csapat, épül a pálya. Különböző vérmérsékletű, természetű emberek válvetve harcolnak a sikerért, hol az egyik, hol a másik dominál, de mindegyik teljesítménye nélkülözhetetlen a végső siker szempontjából. Én ugye akaratos, önfejű, nagyon kellemetlen társ voltam a pályán. Engem lehetett utálni, de végrehajtották, amit mondtam. Nyilatkozta Greminger János, a csapat csupa szív motorja. A periférikus látásban verhetetlen irányító, különleges játékos volt. Az okozta neki a legnagyobb örömöt, ha társait helyzetbe hozhatta. Még zicserben is inkább leadta a labdát, a jónál is jobb megoldást keresett. Az egyébként biliárdozásban is verhetetlen Bánhegyi mindig tanult. Bogár igazi úriember volt, zsíros örökké vidám és viccelődő, Greminger kedves, de akaratos, és mindig az élen járt az edzéseken. Emlékszik a társaira a csapat egyik húzó embere, Hódi László. Hogy mennyire másfélék voltunk. Amikor köröztünk a focipálya körül, Cinkán a belső szélen szaladt, hogy megrövidítse a távot. Én középen futottam, Greminger meg a külső szélen, hogy példát mutasson. Míg Bánhegyi hosszasan a cipőfűzőjével volt elfoglalva. Ettől függetlenül minden edzés vérre ment. Egészséges mederben tartottuk a versenyt, bár komoly vetélkedés folyt a válogatottságért. Ugyanakkor a csapat nem ismerte a könyöklés vagy a smúzolás fogalmát. Nem így a Műegyetem Honvéd rivalizálását. Ebbe persze a féltékenység is belejátszott, mert mi, honvéd játékosok, félprofik voltunk az ő szemükben. Tény, hogy a Honvéd adta a válogatott gerincét, s nehéz volt oda bekerülni, és ha sikerült is, nem volt könnyű beilleszkedni egy másik stílusú játékba. Vasmunkás, postai kézbesítő, vasutas, kocsmáros, testőrtiszt helyettes, melós, villanyszerelő, Bánhegyi édesapja a Népstadionban volt villanyszerelő, és néhány értelmiségi fia, a többség vidékről vágott neki az útnak, de soha nem kérdezték egymástól, ki honnan jött, csak azt, hogy ki merre tart. Az életük nem volt más, mint lendület, vidámság és derű. Tisztelték egymást, és barátok voltak. Idegen volt tőlük a klikkesedés. A túrákon például nem is az egy egyesületbeliek aludtak együtt, Zsizsi és Simi voltak szobatársak, miközben a kulcsmeccseken majd negették egymást. A válogatott ajtaját átlépve, varázsütésszerűen a klubbeli, nem mindig szenvedélyektől mentes rivalizálásból semmi sem maradt. Más kötötte le a figyelmüket. Az, hogy meg voltak győződve a küldetésükről. Arról, hogy ők kosárlabda történelmet írnak a nap minden percében. Ez a morális erő kovácsolta egybe a csapatot. Mániákussá váltunk, mintha a labdáról volt szó. A portásokat becsapva akkor még mint középiskolás diákok lógtunk be a sportcsarnokba, csak hogy leshessük a trükköket a válogatottak edzésein, vallja meg Dallos János. Emlékszem, hogy az akkori bajnokságokban szereplő kézilabda csapatok számára kötelező volt tartalékcsapatot is indítani. Több alkalommal így segítettem ki a csapatomat én is, sőt, így láthattam kézizni még Puskást is a Honvéd tarcsiban. Ez a szellem, ez a tiszta sportszeretet volt ránk jellemző. Ma már kiérti, hogy mit jelent a sokaknak a világot jelentő nagy sportcsaládba tartozni. Edzés után Páder megjegyezte, lehet egy kicsit focizni, s mi ráhúztunk vagy még egy órát. Tatán az edzést követő vacsora után, bár senki nem kérte, gyakran lementünk százakat dobálni. Aki 95 alatt maradt, az jobban tette, ha nem találkozott a többiek tekintetével. Pap és zsíros cukkolódása meg kikergette a világból. Minden zicsert kíméletlenül kihasználtak. Megszállottként viselkedtek, a 7-hetes alapozást megnyújtották 10-hetesre. Testre szabott egyéni edzéstervek. Ha kellett, téli alapozáskor 18 kilométereket is futottak. Ha kellett, a tűző napon napi 5 órákat gyakoroltak, tornáztak, atletizáltak, mezeit futottak, vakon és engedelmesen, alázattal, minden egyéni értéket alárendelve a csapatszellemnek. Hétről hétre azt érezték, hogy ez így jó, megint fejlődtek. A csapatból tulajdonképpen csak egy valaki lógott ki, Bobby, a tatai tábor kutyája, aki a hosszú futásokkor az első kilométerek után úgy érezte, hogy ő addigra már megdolgozott a neki csort maradékokért, és inkább csendesen visszafordult a táborba készülni a másnapi körökre.
Milyen eséllyel indul a magyar válogatott a 9. Európa-bajnokságon?
2 évvel ezelőtt Moszkvában a második helyezést értük el. Remélem, sikerül ezen az Európa-bajnokságon megerősíteni ezt a helyünket.
Változott-e azóta a magyar csapat?
Igen, történt változás. Új játékosok kapcsolódtak a csapatba. Elsősorban Bencét kell ezek között említenem, aki a csapat legfiatalabb és legmagasabb játékosa.
Kosarasaink mindennapos edzéssel készülnek a nagy küzdelemre.
Páder nem mondta ki, de minden döntésén éreztük, hogy aranyéremre tör. Felmérte, hogy fizikailag nem győzhetjük le a szovjeteket. A sikerhez vezető utat az ötletes, improvizatív játékban lelte meg. Itt vált előnyé, hogy mindegyikünk mást tudott jól, és különbözött az egyéniségünk. A centereknél például Bence az alapvonalon, Simi inkább a felső poszton érezte jól magát. Zsíros pedig mindkét helyen klasszis volt. Páder fantasztikusan sakkozott a meccseken, szinte minden döntése bevált. Elemzett egy visszaemlékezésben Greminger. A csendes, sohasem ugráló, az utasításait halkszóval továbbító Páder nyugalma abból fakadt, hogy minden meccset előre végig játszott magában. A meccsre már úgy ült le, hogy a fejébe minden létező variáció be volt táplálva. Gremingerben tökéletes partnert talált, aki tűzön vízen keresztül végrehajtott és hajtatott minden edzői utasítást. Az edző szava szentírás volt a számára. Ha Páder 50x50 méter repülőt kért, akkor a mindig hangadó Greminger megkérdezte, hogy nem lenne jobb 70x50-et csinálni. Jöhetett a 70x50, mezítláb a tatai edzőtábor bársonyos fűvű focipályáján. Greminger annyira szuperaktív volt, hogy dr. Révés Sándor, a csapatorvosa, csak abban látott megoldást a visszafogására, hogy kitalált szívzörejek hírével ijesztgette az egyik vizsgálat után. A derék doktor azonban lelepleződött, mert Csőrös nem hagyta annyiban a dolgot, és egy másik orvossal is megvizsgáltatta magát. Páder nem az önkényt pártolta, amikor kialakított egy-egy taktikai elképzelést, kikérte a játékosai véleményét. Az emberek elosztását mindig közösen beszélték meg, például Cinkán, akit egymás közt csak vérszívónak neveztek, rendre az ellenfél legveszélyesebb dobóját kapta. Egyre acélosodott a gárda. 1953 moszkvai EB ezüstérem, 1954 a budapesti főiskola világbajnokság aranyérme hatalmas lökést adott a csapatnak, mely 1955-ben veretlenül nyerte a kis Európa-bajnokságnak számító Szófia nagydíjat. A moszkvai ezüst szinte automatikusan jelentette a budapesti EB rendezési jogot, és az EB első kettő indulhatott a következő VB-n is, Brazíliában. Mivel azonban az EB győztes, a nagy és dicső Szovjetunió nem kívánt élni a jogával, mi, rendes politikai csatlós módjára, csatlakoztunk a döntésükhöz, és a csapat annak rendje módja szerint lemaradt a világsereg szemléről. Mint később kiderült, sajnos nem először és utoljára. Ahogy épült a csapat, 1953-ban 184, 1954-ben 253, 1955-ben már 340 foglalkozáson vettek részt a játékosok, úgy haladtak az 1955-ös EB előkészületei is. A sportcsarnok kicsi lett volna a tornához, ezért a Népstadion ötlete merült fel.
Népsport 1955. június 6-a, hétfő. A nemzetközi sportvilágban már közismert, hogy a béketábor országaiban kiválóan rendezik meg a nemzetközi sporteseményeket. Üzleti szempontok nem rontják a versenyek arculatát, a rendetlenség, a szervezetlenség ismeretlen fogalom. Külföldi vendégeink személyes tapasztalatokat szerezhetnek a szocializmust építő Magyarországról, megfigyelhetik munkánkat, mindennapi életünket, meggyőződhetnek arról, hogy a magyar nép a békés jövőre készül, boldogabb jövőjét építi.
Miután korábban játszottak már salakon, döngölt agyagon, sőt a Lenin intézetben még márványon is, a FIBA csakis fapadlós játéktérrel engedélyezte a szabadtéri rendezést. Ennek főpróbája a főiskolai világbajnokság volt az MTK pályán, teljes sikerrel. A játékosok szerint a sportcsarnok belénél magasabbra lehetett ugrani rajta, ruganyosabb volt a Népstadion díszpáholya és a K-szektor elé terített, vörös fenyőből készült, szürkére mázolt padlózat.
A előző évi főiskolai világbajnokságra elkészültek ezek a parketta, nem, ezek nagy-nagy elemek, ezeket nem lehetne még jó akaratok se parkettának nevezni. Nehéz nagy elemek, 4 méterszer 2 méteresek, és bizony 6 embernek meg kellett nagyon keményen fogni, hogy ez helyre lehessen tenni. De akkor a szakembereknek az volt a véleménye, hogy nehéz, valami alkotmány kell, hogy ne mozogjon a játékosok alatt. El is készült, ki is próbálták, és a Népstadionba a díszpáholy előtt a salakra rakták le, elég stabil talaj volt.
Azért egészen más volt a szabadtéri játék, mert nem voltak igazodási pontok az óriási térben, s ráadásul a szél komolyan befolyásolta a meccsek menetét. Előfordult, hogy a gyűrű mellé kellett célozni, mert a szelet is be kellett számolni a dobásba. Akkoriban jól ismert volt G. Romanova kosárlabda könyve, melyben a szerző megállapította, hogy ez a játék tipikusan szabadtérre való sport. El lehet képzelni, hogy az ég felé fordulva mit üzenhetett Simon G. Romanovának, amikor egy májusi meccset hóesésben játszott a csapat Bulgáriában. Az EB-n hóesés nem volt ugyan, de az eső és a szél többször is tiszteletét tette a palánkok között. Apropó palánk. A korábbi fapalánk után Budapesten már a rugalmasabb üvegpalánk és mennyezetvilágítás várta a játékosokat. Az olasz szeletelésű 70 bőrlabdát a Honvédban varták, közülük sajnos egy sem maradt meg az utókornak. Minőségük a legkényesebb igényeket is kielégíti, és újabb elismerést fog szerezni a szocialista magyar iparnak, írta Velkei Ferenc, a technikai bizottság elnöke. Időnként fújni kellett beléjük, néha meg túlfújták őket, és ilyenkor le kellett engedni őket. Egyik kisebb volt, másik nagyobb, ahogy sikerült. Mindig a pályaválasztó labdájával kell játszani. A bemelegítésnél odaadták a vendégnek a bőrt, hogy gyakorolhasson a meccslabdával. A MAF CE akkora lufi volt, hogy alig fért a gyűrűbe, mesélte Bence. Már tiltakozni akartunk, amikor a budafoki svábkocsmáros, minden hájjal megkent fia, Cinkán, a Cines, nyugalomra intett bennünket. Az 5. percben ájtatos képpel jelezte a bírónak, hogy a labda, mit áld Isten, leeresztett. Akkor csak ő tudta, hogy a tettes egy tű képében ott lapul a nadrágjában. A meccset a mi labdánkkal folytattuk. Kertész István, az EB szervezőbizottságának feje később önkritikusan hamut szórt a fejére, és rettegve várta a párt elmarasztalását a farragaszok miatt, mert hogy kései megrendelés miatt csak 500 nagy plakátot ragasztott ki az állami hirdetővállalat. Nem tudták megvalósítani az 50%-os vasúti kedvezményt sem. Be kellett érni a 33%-os kedvezménnyel. Mint ahogy túlterheltség miatt a posta is elhárította magától az EB bélyeg kiadását, s csak az EB bélyegző készült el. Hiába, akkor sem mentek zökkenőmentesen a dolgok. Egy héttel az EB előtt megkezdődött a jegyárusítás. A Népstadion Borosilóvúti pénztáránál lehetett belépőt váltani. Délelőtt az álló 1, az ülő 4, délután az álló 4, az ülő 14 forint volt. S az élvezeteket fokozandó, a képes sport még egy kis lexikont is megjelentetett kezdő kosárlabda szurkolóknak a játék könnyebb megértése érdekében. Semmi akadálya nem volt hát, hogy a foci, az atlétika, az ökölvívás és a tenisz után a kosárlabda is birtokba vegye a Népstadiont. A főhadiszálláson, a Margit-szigeti nagyszállóban William Jones, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség főtitkára a dr. Hepp Ferenccel közösen lebonyolított sorsolás után a következő szavakkal indította útjára, ahogy fogalmazott, a bajnokságok bajnokságát. Amint Monte Carlóban mondják, mindenki tett, nincs tovább. Most a játékosoké a szó.
Like it is said in France at Monte Carlo, les jeux sont faits, rien ne va plus. And it is up to the players now to play this championship on the court at the next stadium. És amint Monte Carlóban mondják, mindenki tett, nincs tovább. És most a játékosoké a szó.